Ne féljetek, kegyes hívek, kik a megfeszített Jézust keresitek, nincsen itt, mert feltámadott, üres a hely, ahová testét tették. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, 185. énekünket, dicséretünket keressük meg, Krisztus feltámadott. Elfoglalva, avval az örömmel énekeljük 356. dicséretünket, ahogyan hallottuk a orgona hangjaival is a reménységet. Felvirrat, áldott, szép napunk, így kezdődik dicséretünk.
Thank you.
ami segítségünk, ünnepi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, húsvét történetét és evangéliumát, ahogyan azt János evangéliumában olvashatjuk, a 20. részben, az első 18 verset olvasom, őbe hallgassuk meg. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van hengerítve. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előre hajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összögöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írás, hogy fel kell támadni a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Mária pedig a sírbonton kívül állt, és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott, fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt, az egyik fejtől, a másik lábtól. Azok így szóltak hozzá. Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik. Mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá. Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész, ezért így szólt hozzá. Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hová tetted, és én elhozom. Jézus néven szólította. Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá héberül rabbúni, ami azt jelenti mester. Jézus ezt mondta neki. Ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak. Láttam az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Örökkévaló Isten, te előhoztad a halálból a mi Urunkat, Jézus Krisztust, a megváltás dicsőséges fejedelmét, aki a bűn és halál fölött örök győzelmet szerzett. Add nekünk azt az erőt, hogy vele együtt új életre támadjunk fel, és a hit győzelmével győzzük meg a világot. Add, Urunk, hogy részünk lehessen majd a feltámadásban az ő érdeméért, aki veled és a Szentlélekkel együtt egy Isten él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére, 463. dicséretünket énekeljük első verszakával. Testvérem, Istenünknek az az igéje, amely alapján megszólíthat bennünket itt és a kórházi ágyon, írva található János evangéliumában a 20. részben. A 17. verset olvasom. Jézus ezt mondta neki, ne érincs engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz és ti atyátokhoz, az én Istenemhez és ti Istenetekhez. Elment a magdalai Mária is hírül adta a tanítványoknak, láttam az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, húsvét eseménye mindig megállít és megdöbbent bennünket. Megállít és megdöbbent, mert emberi érzékszerveinkkel felfoghatatlan, és a tapasztalati világunkból kieső tény, amit a Szentírás közöl és a Szentírás mond. Nagy pénteket jól értjük. Jézus halálát, Jézus szenvedését. Nagy szombaton kezdjük sejteni, hogy mit is jelent a sír az ember számára. Valahogy húsvét mégis idegen a mi gondolkodásunkban és életünkben. Korábbi szolgálati helyünkön a temető kertben volt egy sír. Kálnicki Pál sírja. Kálnicki Pál a szokolyai református gyülekezetnek lelkipásztora volt, 1849. decemberében került a gyülekezetbe. A szabadságharc végeztével lett ott lelkipásztor, és 81 éves korában hunyt el 1897-ben ott a gyülekezetben. Gyönyörű, a kornak megfelelő, mondjuk így a 19. század végén, vagy a 20. század elején állított obeliszk sír, hatalmas obeliszk sír jelzi Kálnicki Pál emlékét. És mikor megkérdeztem a szokolyai gyülekezetet, hogy miért áll Kálnicki Pálnak a sírja az obelisznél is magasabb gazban, akkor nem tudtak rá válaszolni. Én pedig megadtam a választ, elfelejtették. Meghalt. A szokolyai református egyházközség 24-25 lelkipásztora közül talán a legtöbbet ő tette a gyülekezetért. Néhányat említek. 1857-ben neki fogott egy 900 férőhelyes templom építésének, ami 1858-ban elkészült. Másfél év alatt. Ezen kívül új harangokat vásároltatott a toronyba, mert a nagy templomhoz új harangok, 3 nagy harang illik. Iskolát épített. Isten gazdagon megáldotta őt gyermekekkel, azaz örököse is volt bőven, hagyatékát azonban mégis az egyház községre hagyta, 12.000 korona volt mindaz, amit odaadott a gyülekezetnek, ezen kívül 7 kataszter földet, rengeteg szántót, erdőjogot adott, valamint felújította teljes egészében a lelkész lakást, a parókiát. Csak, hogy mit is jelentett az ő hagyatéka adománya, az őt követő Nagy István későbbi esperes lelkipásztor a Kálnicki hagyatékból 6000 koronáért egy új 2-tantermes iskolát épített, és mellé egy tanítói lakást, valamint a maradék pénzből még 1440 korona értékben megépítette és megrendelte Riegertől, a kor egyik legkiválóbb orgonagyártójától a ma is működő egymanuális pneumatikus orgonáját, a templomnak. Mondhatnánk azt emberi mértékkel mérve, hogy sokat tett, sokat adott a gyülekezetnek. Szolgáló élettel és kétkezi munkával, majd adományával is. És gondoljátok végig, testvérek, alig telt el 100 esztendő, én a 2000-es évnek az elején kerültem oda Szokolyára, és Kálnicki Pál sírja méteres gazban állt. 100 év alatt elfelejtette az a falu, hogy mit tett az a lelkipásztor, aki hosszú évtizedeken keresztül szolgált a gyülekezetben. 100 év, mondjuk így, 2 generáció. Elgondolkodtam azon, kedves testvérek, hogyha csak Jézus haláláig jutunk el, akkor az első keresztény tanítványoknak is körülbelül ennyi adatot volna. 2 nemzedék. 2 emberöltő. És Jézust mindenki elfelejtette volna. Hiába a kereszthalál, hiába a gyógyítás, hiába a tanítás, hiába a szeretet, hiába a vak szemének meggyógyítása, emberi mértékkel mérve minden nagypénteken a sírba kerül. Mi úgy látjuk, úgy gondoljuk, emberek, hogy ez a vég. Tegnap olyan szépen fogalmazta meg ezt lelkipásztor testvérünk, professzorom, hogy azok az emberek gondolkodnak így, akik a csakban gondolkodnak, csak a sírig tart az ember élete. És ott minden vége. Ott mindent le kell tenni. Húsvét hajnalán a tanítványok, az asszonyok ugyanevvel a gyásszal, fájdalommal, ugyanevvel a teherrel indulnak ki a temetőkertbe. Még nincs méteres gaz a síron, még nem fonta be a folyondár, olvashatatlanul a feliratot. Még ott van a szívükben az, hogy valamit tett értem Jézus, talán Magdalai Mária is azért indul el, mert megszabadította őt. Tudjuk jól, az evangéliumoknak a híradása nem ellentmondó, mégis sok helyütt máshova helyezik a hangsúlyt. A másik 3 evangélium azt mondja, hogy nem is egyedül megy, hanem asszonyok mennek. Társaságban, közösségben mennek elsíratni Jézust. Oda a sírhoz. Aztán azt halljuk egyébként, hogy a tanítványok is együtt gyászolnak. Közösségekben vannak. És ott könnyeznek és sírnak. Kedves testvérek, döbbenetes, hogy az ember gyakran csak a sírig jut el. Addig a sírig, amely sír végig kísér az ember életét. Mária, amikor megérkezik oda a sírhoz, akkor azt halljuk, a Szentírásból tanástalan. Azt látja még semmi mást, hogy el van hengerítve a kő, és elszalad megint egy közösséghez, a tanítványokhoz, és érkezik János és Péter, az egyikük értetlenül áll, a másikuk János feljegyzi, hogy ő hitt, de igazából nem tapasztaljuk azt a kirobbanó örömet. Nem tapasztaljuk azt, hogy valami változott volna az életükben. És mikor újra megjelenik Mária a temető kertben, a pirkadatkor, a sötétben, akkor kezdjük érezni azt, hogy valami több történt. Mária, amikor bepillant a sírba, akkor a legrosszabbat látja, fogalmaztuk meg néhány évvel ezelőtt. Nem csak azt, hogy Jézus meghalt, hanem még azt is, hogy gonosz emberi kezek elvitték azt, akit ő szeret. Üres a sír. rablás történt. Nem elég a gyász, nem elég a fájdalom, ráadásul már őt sem látom. Tudjátok, testvérek, hogy egy-egy esztendőben, közösen Csobánkán vagy Pomázon, temetési szolgálatainknak a száma 30 felett van. És mikor megállok a gyászoló család mellett, és ha koporsós a temetés, akkor a legfájdalmasabb pillanat mindig az, látom a szemekben, amikor a koporsót leeresztik, és az első néhány lapát föld csendesen pereg, és kopog a koporsó tetején. Miért? Azért, mert lezár valamit. Lezárja a látásnak az időszakát. Lezárja azt, ami korábban még lehetséges volt, akár a ravadalozóban is, hogy halottan ugyan, de lássam az én szerettemet. Onnan, ahogy peregnek a homokszemek, nincsen visszaút. Mintha a halál elrabolta volna. És ekkor Mária talán nem is tudva azt, hogy bizonságtételt mond, csak azt érezve, hogy Jézus testét elrabolták, valaki megháborította Jézus halott nyugalmát, észreveszi, hogy neki hiányzik ő. Észreveszi, hogy Jézus eltűnt. Nincs ott. Fájdalma oly erős és oly hatalmas, hogy talán arra se figyel, aki őt szólongatja. Sőt, a kertésznek véli. Tévedés, amit itt olvasunk. Jézus tévedésben van egészen addig, amíg Jézus meg nem szólította. Nem mondta a nevét Mária. Kedves testvérek, mindig így vagyunk, amikor a temető kertbe kimegyünk. Mindig addig sírunk, amíg valaki, Jézus meg nem szólít bennünket. De jó tudnunk azt, hogy az őt keresők bizonyosak lehetnek abban, hogy könyvhullatásaik, vigasztalannak gondolt sírásuk közben megismeri őket Jézus, és látja fájdalmukat. És nézzétek, egy ember életében nem az angyalok hozzák el a fordulást, pedig Mária beszélt az angyalokkal, hanem amikor Jézus megszólítja őt. Húsvét reggelén két dolog áll előttünk. A sír és Jézus. Ezt mindannyian tudjuk. Két dolog áll előttünk, a sír és Jézus. És amíg előttünk van a sír, addig nem ismerjük fel Jézust. Amíg előttünk csak az elmúlás, a fájdalom, a veszteség, a vereség van, addig nem ismerjük fel Jézust. De amikor megfordulunk, amikor egy picit háttal tudunk lenni a sírnak, akkor észreveszünk azt, hogy ott áll valaki, ott van Jézus. Ott van az, aki megmenthet bennünket a halál hullánkjától, a sír birodalmától. Kedves testvérek, forduljunk most meg. És ne pusztán a sírba nézzünk bele jelképesen az emberi élet múlandóságába, hanem lássuk meg azt, hogy Jézus él, és Jézus uralkodik. És mi történik ebben a pillanatban, kedves testvérek? Az ember ahogyan megfordul és észreveszi, hogy a halál birodalmában a földön ott van Jézus Krisztus, akkor szeretné megragadni, szeretné megcsókolni. Szeretné, hogyha mindig vele lenne. De Jézus nem tartóztatható úgy, ahogyan az ember szeretné. Döbbenetes, kedves testvérek, Jézus nem tartóznak neki. Meg kell értenie Máriának azt, hogy Jézus most már más minőségben van jelen ebben a földi életben. Meg kell neki vívni azt a csatát, azt a küzdelmet, hogy nem elég a régi emlékekben bízni, nem elég azt elmondani, hogy milyen volt Jézus. Valami egészen új kezdődik. Nézzétek, a feltámadás történeteiben mindig azt olvassuk, hogy Jézus érkezik, Jézus jön. Az Emmausi tanítványok történetében azt halljuk, hogy Jézus melléjük lépett, és elkísérte őket. János evangéliumában majd azt olvassuk Tamás történetében is, hogy Jézus megjelent középen, és azt mondta, békesség néktek. Pál apostol is így emlékszik az ő személyes húsvétjára, hogy megjelent nékem is, mint egy torszülöttnek. Azaz Jézus érkezett, Jézus jött. Valamennyi húsvéti történet arról szól, hogy Jézus úgy jön és úgy távozik el, hogy őt nem lehet kényszeríteni, és nem lehet befolyásolni. Nem lehet elvenni tőle a szabadságot. Nem tartóztatja és nem akadályoztatja semmi, de nem is sietteti őt semmi és senki. Ő most már más, mint korábban. Kedves testvérek, van egy téves gondolkodás, látom én ezt különböző emberi viszonylatokban és különböző emberi helyzetekben, amikor azt mondjuk, legtöbbet most így hallom, hogy majd nyugdíjas éveimben megcsinálom azt, amire nem volt időm ifjabb koromban. És akik már ezeket a napokat, ezeket az éveket élik, azok tudják, hogy ez a mondat nem igaz. Ez csak az ifjú kornak volt a reménysége, hogy majd folytatjuk azokat a dolgainkat, amelyeket félbehagytunk. Folytatjuk azokat a dolgainkat, amelyekre azt mondtuk, most nem volt időm, nem lehet ezeket a dolgokat folytatni. Egészen új élethelyzet kezdődik, amikor az ember az idős korba lép. De látom ezt az ifjaknál is, akik megszövik a hatalmas álmaikat, terveiket, és azt mondják, majd, ha felnővök, akkor folytatom. És szinte megholnak ezek a vágyak, dugába dőlnek, az ember beleroskad, és azt mondja, hogy hol vannak azok, amelyeket elterveztem ifjú koromban. Sajnos vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy azt, amit ebben az életben elmulasztottak, azt majd depótolják oda át, a mennyben. Hogy majd úgy folytatják az életüket, ahogyan itt abba hagyták, amire nem volt idejük, azt majd oda át megteszik. Nos, kedves testvérek, húsvét, azt mondja, ez nem így van. Nem így van. Jézus Krisztus a sírból nem a régi formájában jött elő, mint Lázár, hanem egy egészen új formában. Tudjátok, mi volt a különbség Lázár feltámadása, Jairus lányának feltámadása, a Naini ifjú feltámadása, sőt, a nagypéntekkor olvasható sírok megnyílása és feltámadt halottak Jeruzsálembe való beköltözése után, hogy ők még ott folytathatták az életüket, ahol egy pillanatra abba maradt. Amikor felkel Jairus lánya, akkor megetetik. Ott folytatja az életét, ahol abba maradt. Egy kis étellel. Amikor Lázár feltámad, akkor asztal közösségbe, azt olvassuk János evangéliumában a 12. részben, hogy ott ül Jézus mellett egy asztal társaságban, ott folytatódik az élete, ahol abban maradt, kiesik belőle 4-5 nap, de folytatódik az élete. Nos, Krisztus feltámadásával nem ott folytatódik az életünk, ahol abban maradt, hanem valami egészen új kezdődik. Nála is valami egészen új kezdődött. Mert az, amit az evangéliumok elmondanak a halottak feltámadásáról, amit Jézus tett, az csak jel, amely által Isten értésünkre adja, hogy Krisztus betört a halál tartományába, és győzött, sőt, a mi halálunk hatalmát is képes megtörni. Ezért mondja Jézus Máriának, ne tartóztass vissza, ne érints engem, se egy baráti öleléssel, se önző imádsággal, se becsontosodott igazságaiddal, se múló tapasztalataiddal, semmivel, mert valami egészen új kezdődik. Jól lehet, hogy még itt vagyok, de én már az Atyához készülök. Húsvét nem a halál folytatása Jézus életében, hanem valami egészen új kezdete. Akinek a halál kellemetlen élet és játékrontó, aki megakadályozza az ő terveinek véghezvitelét, az csalódni fog, hogyha így gondolja a feltámadást, hogy majd folytatódik minden. Egészen új kezdődött valamikor Jeruzsálemben Jézus feltámadásának napján. Egészen új. Tudjátok, a zsidó emberek, amikor a páskára összegyűltek, akkor ünnepeltek. Az ünnepüknek a lényege, mi így szoktuk megfogalmazni, az volt, hogy Isten megmentette őket. A tízcsapás történetében azt olvassuk, hogy az Úr elrendeli Mózesen keresztül az ő népének, vágjatok le egy bárányt, és a bárány vérével kenjétek meg az ajtófélfát, és majd eljön az angyal, az öldöklő, és kikerüli azokat a hajlékokat, amely hajlékokon ott van a bárány vére. És halljuk a Szentírás bizonságtételéből, hogy szinte egyszerre jajdul fel Egyiptom, a főváros minden anyája, amikor meghalnak az elsőszülött gyermekek. A hangsúlyt mi a páskával kapcsolatban helyesen a bárányra tesszük, a bárány vérére, de mit is adott a bárány vére? Az elsőszülötteknek az életét Izraelben. Életben maradhattak. Nem haltak meg. És mit is jelent ez előkép itt a húsvéti Isten tiszteletünkön? Hogy a bárány meghalt. És az Isten, aki ott járt kegyelmesen az ő népe között, megmentett minket. Nem attól az állapottól, nem attól az elmúlástól, amely Jairus lányára, Lázárra várt még, akiket visszahozott a halálból, hanem megmentett húsvéttal az örök kárhozattól. Íme húsvét mutatja fel az örök életet világosan, tisztán, egyértelműen, érthetően. Én egy fiatal embert ismerek, akit a klinikai halál állapotából visszahoztak. Néhány éve, pár hónapon keresztül ismerkedtünk, barátkoztunk, majd konfirmált is a Pomáza gyülekezetben. Ő elmondta, hogy ő tudja, milyen az, amikor lecsukódik az embernek a szeme, amikor nem dobban az ő szíve. Azt mondja, élettől már nem félek, ott voltam. De az élete ott folytatódott, ahol abbahagyta. Minőségi változás nem történt benne. Eszik, iszik, a maga módján sok-sok nyomorúsággal dolgozik. gazdálkodik, de az élete egyszer lezáródik. Ezzel szemben Húsvét valami egészen újat hozott. Lássátok és értsétek meg, Jézus feltámadása valóban a kegyelmes Istennek az a közöttünk való járása, ami a Páskában csak előkép volt, örök életet kínál az Isten. A legnagyobbat, a legdrágább kincset, amit elkészíthet az őt szeretőknek. Hogyan adja ezt? Legyen ez az utolsó, záró gondolatunk. Úgy, kedves testvéreim, hogy azokat szólítja meg, akik őt keresték. Milyen szép és mennyire megrendítő, amit Jézus Krisztus itt tesz a Húsvét történetében. Nem egy minősítő bizottsághoz, nem egy akkreditáló tanácshoz megy, vizsgáljátok meg, hogy valóban feltámadtam, vagy nem, hanem mit is mond? Oda megy az ő testvéreihez. Oda megy Máriához. Oda megy a hitetlen, kételkedő Tamáshoz, a nagyszájú Péterhez, és azt kérdi, szeretsz-e engem? Oda megy az asszonyokhoz, oda megy Pál apostolhoz, oda megy az övéihez, és megszólítja őket. Találkozás biztosít számukra. S ha kell, akkor azt mondja az egyiknek, gyere, vizsgálj meg, legyél te az akkreditáló bizottság, fogd meg a sedeknek a helyét az én testemben. Ha neked ezt kell tedd, mert fontos vagy nekem, mert te ott álltál, kitartottál mellette, most eltévedtél, elmentél. Oda megy a sírhoz látogató Máriához, aki a legrosszabbat látja, aki mégis annyit nyert Jézustól, hogy szavakban nem tudja önteni, és azt mondja neki csak, hogy Mária. Oda megy az Emmausi tanítványokhoz, a lógó orruakhoz, akik azt mondják, hogy mi teljesen másban reménykedtünk. Azt mondja a kenyér megtörésével, én vagyok az, aki életeteknek kibontakozást, perspektívát adok. Ne szégyeljünk ezek közé az emberek közé tartozni. Húsvét reggelén a tanítványok sem hittek. De miután Jézussal találkoztak, az életük megváltozott. És az az élet, amely megváltozott, az az élet, a bizonságtevő élet lett, az az élet, amely már nem szégyelte Jézust, amely rohant, újra mondom, a testvérekhez, nézzétek, milyen szép Jézus mondja, menj a te testvéreidhez, bátorítsd őket, buzdítsd őket, és mondd el nekik azt, hogy láttam az Urat. Íme, testvérek, számunkra is a legnagyobb bátorítás, biztatás ezen a mai napon, hogy így mehetünk oda a mi rokonainkhoz, akik talán a hajlékainkba érkeznek, gyermekeinkhez, szüleinkhez, testvéreinkhez, szomszédainkhoz. Láttam az Urat, ezért meggyőződésem, hogy az élet nem mögöttem, hanem előttem van. Amen. Imádkozzunk, testvérem! Urunk, Istenünk, köszönjük neked, hogy te személyesen teszel bizonságot magadról, személyesen jelensz meg közöttünk, személyesen bátorítasz, személyesen fordítod meg tekintetünket a sírtól a feltámadott irányába. Dicsőség ezért neked. És köszönjük, hogy megkapjuk a tanítványi felelősséget és bíztatást is, hogy valóban egymásnak legyünk a teherhordói, legyünk a te tanúid ebben a világban, hogy megismerjen téged a mi környezetünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te Úr vagy a temetőkertben. Köszönjük, hogy Úr vagy, amikor gyászoló testvéreink sírnak, könnyeik peregnek. Köszönjük, hogy te vagy a feltámadás és az élet. Köszönjük, hogy Te Úr vagy a kórházi ágyon, Te felemelsz, Te megmentesz. Te elfordítod a mi tekintetünket, és az örökké valóságnak kibeszélhetetlen titkát is megmutatod. Köszönjük, hogy Te győztél. Köszönjük, hogy ma is szolgálhatunk gyermekek és felnőttek között. Köszönjük a terített asztalt. Kérünk, hogy kísérd a mi életünket, lépéseinket ma, holnap, és az előttünk álló időszakban. Jézusért hallgass meg minket. Amen. Testvéreim, foglaljuk el helyünket, és készüljünk az úrvacsora közösségére. 435. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mind a két versszakát. Mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorát. Leírják az evangéliumok is, de legteljesebben Pál apostol a korintusiakhoz írott első levelében a 11. fejezetben a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Testvéreim, hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdetik mindez, s felkészít bennünket az ő visszajövetelére. Jöjjetek, magasztaljuk a mi Urunkat, adjunk hálát neki, könyörögjünk szent lelkéért, és közeledjünk hozzá alázatos szívvel. Urunk, hozzád emeljük lelkünket, és téged magasztalunk, mert igaz és méltó, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, Urunk és Atyánk, mindenható és örökké való Isten. Téged magasztalunk mennynek és földnek teremtőjét, aki az embert a magad képére és hasonlatosságára teremtetted, és aki szereteteddel mindeneket fenntartasz. Dicsérünk téged, Urunk, ma különösképpen is Jézus dicsőséges feltámadásáért, aki a mi húsvéti bárányunk, aki szenvedett értünk, aki feláldozta magát, és elvette a világ bűneit, aki halálával legyőzte a halált, és feltámadásával örök életre támasztott fel bennünket. Így emlékezünk, Urunk, hálaadással Krisztus testélételére, életére, halálára, dicsőséges feltámadására és mennybe menetelére. Dicsérünk téged állandó közben járásáért és jobbodon való uralkodásáért. Dicsőítünk téged a te szent lelkedért, aki újjászül bennünket és a keresztségben elpecsétel, hogy a te néped legyünk. Most azért arra kérünk, küldj el ránk szent lelkedet, hogy szenteljen meg bennünket a kenyeret és a bort, melyek a te ajándékaid és kezünk munkájának gyümölcsei. Szentlélek Isten, add, hogy a kenyér, amit megtörünk, a Krisztus testével való közösségünk legyen. Szentlélek Isten, add, hogy a pohár, amit magunkhoz veszünk, a Krisztus vérével való közösségünk legyen. Hogy miközben magunkhoz veszünk a kenyeret és a poharat, az ő testének és vérének lehessünk részesei, és tápláltassunk az örök életre, a kegyelemben való növekedésre, ami Urunk Jézus Krisztus által, akivel a Szentlélek egységében élsz és uralkodsz, örökkön örökké. Amen. Bűnbánattartásunk jeléül énekeljük 459. dicséretünket első verszakával, az Isten bárányára letészem bűnömért. Mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen. Testvéreim, hitünk és lelkiismeretünk megvizsgálásáért feleljünk a következő kérdésekre, lelkiismeretünk szerint őszinte szívvel. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, feleljük, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora a Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Igen, feleljük, hiszem és vallom.
Hiszem és vallom.
Végül ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, feleljük, ígérem és fogadom. Testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, méltatlan bár te elhívott szolgája, hirdetem ti nétek bűneitek bocsánatát, és az örök életet, melyet megad a mi Istenünk mindenkinek, aki kéri és hittel fogadja. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Testvéreim, akik elkészültetek az úrvacsora közösségére, járuljatok a terített asztalhoz. Helyünket elfoglalva 440. dicséretünket énekeljük el. Testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorát, így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi is. Mindenekelőtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi és senki meg ne foszthasson Istennek attól a szeretetétől, melyet kijelentett és megbizonyított Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei, könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben. És ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott nektek. Az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hívattatok egy testben, mely Krisztus teste, az egyház. Imádkozzunk! Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat. Amen. Foglaljuk össze könyörgésünket, mondjuk el Jézustól tanult imádságunkat, az Úr imáját. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Testvéreim, engedjétek meg, hogy magam és családom nevében Istentől gazdagon megáldott húsvéti ünnepeket kívánjak kedves mindannyiótoknak. Hasonlóképpen Pap Lászlóné nagytiszteletű asszony Erzsike néni is áldott ünnepeket kíván gyülekezeteinknek, mert azért halt meg és támadott fel és elevenedett meg Krisztus, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Isten áldja meg a pomázi és csobánkai gyülekezetet azzal, hogy Úrnak látja és dicsőíti az értünk halt Isten egyszülött fiát, Jézus Krisztust. Szeretettel, Pap Lászlóné. Testvéreim, ünnepi körlevélben köszöntik egyházunk vezetői is gyülekezetünket, dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr és dr. Huszár Pár főgondnok, a zsinat lelkészi és világi elnöke. Testvérek, engedjétek meg, hogy figyelmetekbe ajánljam gyülekezetünk által meghirdetett rajzpályázatunkat kedvenc bibliai történetem virágvasárnaptól pünkösdig címmel, ahol nagycsoportos óvodáskortól a negyedik osztály befejezéséig várjuk a munkákat, tetszőleges technikájú rajzokat. Jutalmazás két korcsoportban történik majd, könyvutalványi és táborozási lehetőség formájában. Kedves testvérek, a 2013. esztendő sok tekintetben változást hozott a mi országunkban, az iskolák, óvodák és így mondom a templomok világában is. Az oktatás és hitoktatás szereplői több évszázados közös szolgálatukban együtt is egyidig is együtt munkálkodtak az óvodások, iskolások testi és szellemi gyarapodásán, de ez most 2013. szeptemberétől még szorosabbá válik. Az iskolákban bevezetésre kerül a kötelező erkölcstan, vagy a helyette szabadon választható, de szintén kötelező felekezeti hit és erkölcstan. Kérjük testvéreinket, hogy az első osztályos beiratkozáskor, vagy majd később az ötödik osztályba való lépéskor feltétlenül jelezzék az iskolában, hogy ha úgy döntenek, akkor a református hit és erkölcstant választják gyermekeik számára. Ellenkező esetben a gyermek az erkölcs oktatásban fog részt venni, és így a hitoktatásból kimarad majd. Hirdetem, hogy 2013. április 7-én 10 és 16 óra között a Fóti Központi Református Gyülekezetben női egyházmegyei csendes nap lesz, címe Női szerepeink, lelki hangulataink, igét hirdett Pap Lászlóné, nagytiszteletű asszony, közöttünk szolgál Bíró Délia klinikai szakpszichológus. Lelkipásztor testvérem egyetlen egy dolgot kért, hogy az érkezők számát, a jövő héten 5-éig levélben, elektronikus levélben küldjük el, hogy a szeretett vendégséggel, ebéddel felkészülten tudjanak majd készülni. Köszönjük testvéreinknek az Őrbottyáni Juhán Zsófia szeretet otthon számára nyújtott adományokat. A múlt héten csak nagy vonalakban tudtam ezt felsorolni, most röviden elmondom, mivel járultak hozzá testvéreink, az Őrbottyáni testvéreink életéhez, melyet Navc Katalin intézményvezető levélben köszönt meg. Adományunk volt 122 kg liszt, 145 kg cukor, 82 kg rizs, 41 kg tészta, 27 liter olaj, 23 kg só, 10 kg burgonya, 8 kg méz, 5 rúd szalámi, 32 doboz májkrém, 20 doboz konzerv, 15 üveg szörp, illetve lekvár, befőtt, 5 kg ételízesítő, 11 kg gabonapehely, 19 kg édesség, 24 doboz tea, 2 liter ecet, 1 liter citromlé, 1 kg búzadarak, 27 kg mosószer, 26 flakon tisztítószer, 8 liter szappan, 844 tekercs WC-papír, 4200 darab szalvéta, 11 doboz írószer, gyurma, 12 csomag fénymásoló papír. Ezt tudtuk vinni az Őrbottyáni Református Szeretet Otthonba, de nem a magunkéból adtunk, hanem a gyülekezet adott a sajátjával. Isten áldja meg testvéreinket. Kedves testvérek, fájdalommal hirdetem, hogy halottunk van 2013. március 14-én, életének 84. évében elhunyt Szalai László csobánkai testvérünk. Temetése 2013. április 5-én, 14 órakor lesz a csobánkai temetőben. 2013. március 19-én elhunyt Sós Lászlóné született Kalcsevics Irény nagytiszteletű asszony, Laci bácsi felesége, Irénke néni. Temetése 2013. április 6-án 9 órakor lesz Budakalászon, a Csalogán utcai köztemetőben. Istenünk vigasztalása legyen gyászoló testvéreinken. Alkalmaink a következőképpen alakulnak. Ma Isten tiszteletünk után Pomázon lesz ünnepi alkalmunk, majd 17 órakor Piris Szent Kereszten a Római Katolikus templomban tartunk Isten tiszteletet. Holnap húsvét hétfőjén 9 órakor ünnepi követünk hirdeti az igét itt Csobánkán, Cakó Zoltán, negyed évfolyamos teológiai hallgató személyében Isten hozott, és Isten áldja meg majd szolgálatodat. Holnap 10:30-kor ünnepi Isten tiszteletünk lesz Pomázon, ugyancsak legátus testvérünk szolgálatával. Kedden a csobánkai bibliaóra elmarad. A kékkereszt alkalmat megtartják testvéreink Pomázon. Szerdán 6 órakor Isten tiszteleti alkalmunk, illetve bibliaóránk lesz Pomázon, és 19 órakor szerdán tartanánk egy rövid tájékoztatást, mindazok számára, akik részt szeretnének venni, illetve jelezték, vagy jelzik a későbbiekben, hogy szívesen képviselnék gyülekezetünket a beiratkozáskor, amely április 8-án lesz Magyarországon minden iskolában, minden állami iskolában. Aki tehát itt Csobánkáról képviselné gyülekezetünket a beiratkozáskor, kérem, hogy jöjjön el szerdán este 7 órára, hogy megbeszéljük a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat, illetve a hit és erkölcstan oktatással kapcsolatos tudnivalókat. Pénteken 19 órakor ifjúsági bibliaóránk lesz, és jövő héten vasárnap 9 órakor, majd 10:30-kor pedig Isten tiszteletet tartunk a szokott rendben. Testvéreim, a hirdetések és Isten tiszteletünk végéhez értünk. Záró énekünket keressük meg, 447. dicséretünket énekeljük első versszakával. Békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül, ami Urunkat, Jézust, a juhok nagypásztorát, tegyen készségessé minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk mindazt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Yeah. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!